A karácsonyi igét Máté evangéliumából olvassuk, utána pedig néhány verset a Galáciai Levél 4. részéből. Máté evangéliumából a 2. rész 1. versétől a következőképpen szól az ige. Amikor Jézus megszületett a judeai Betlehemben, Heródes király idejében, ime bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked ezt a különleges áldást, hogy a te célodat, hogy mi az Isten gyermekei legyünk, elérted. Köszönjük, hogy elindultál ezen az úton karácsonykor, és köszönjük, hogy nem hátráltál meg, hanem befejezted. Köszönjük a Golgotát, köszönjük a föltámadást, és köszönjük, hogy visszajössz értünk. Szeretnénk ünnepelni téged, betlehemi gyermek, és szeretnénk ünnepelni téged, ég királya. Kérünk, vedd kedvesen a mi ünneplésünket. Amen. Egy szikrázóan szép fehér karácsonyra ébredtünk. A fény úgy látszik, hogy tényleg győzni fog. Közben a karácsonyfa fényei is világítanak. Akik most a nappal szemben néznek, vannak itt jó nehányan, azok azt hiszem, hogy értik, hogy mit jelent az, hogy győz a fény. És most, ahogy ülünk, és nem tudjuk elhúzni a fejünket, vagy elhúzni magunkat a napfény elől, különösen is érezzük. Igen, amikor a nap fölkel, és amikor a nap heve ránk irányul, nos, akkor ott fény van, ott meleg van. Nem véletlen az, hogy a Szentírás Istent olyan fényességként ábrázolja, ami messze meghaladja a napfényességét, és ahol Isten van, ott fény van és meleg van. Milyen különös, hogy az Úr Jézus születését is ilyen fény jelenségek kísérték. Fényről beszél a Szentírás a proféciákban, fényről beszélnek azok a keleti népek, amelyek megsejtették valamilyen módon, hogy el fog érkezni a Mesiás, és megjelent a fényes betlehemi csillag, hogy aztán ez a fény kísérje Jézust a megdicsőülés hegyére, kísérje a mennybe menetelkor, és aztán majd ezzel a fénnyel érkezzék vissza, amikor jön értünk. A karácsonyi történet olyan gazdag, hogy annak mindig csak egy kicsi részletére kerül sor, egy-egy ünnepi alkalommal. Ebben a mostani ünnepkörben a bölcsek útját fogjuk végigjárni. Ma délelőtt azonban maximum odáig jutunk el, hogy egy kicsit megismerkedünk a bölcsekkel, meg egy kicsit megismerkedünk azokkal, akik karácsonykor ennek a különleges éjszakának a főszereplői voltak. Aztán délután folytatjuk a kirándulásunkat Mezopotámiából Betlehembe, és egy hosszú úton elkísérjük azokat a bölcseket, akiket Isten a tudománnyal vezetett Betlehembe, hogy aztán majd beszélhessünk azokról a pásztorokról is, akiket Isten különös angyal jelenéssel vitt a betlehemi jászolhoz. Elsőként ismerkedjünk meg azzal az evangélistával, azzal az apostollal, aki azokat a sorokat, amelyeket az imént elolvastam, leírta. Nem mintha nem tudnánk, hisz gyerekkorunktól tudjuk, hogy Máté az első evangélista. Nem mintha gyerekkorunktól nem tudnánk, hogy ő az, aki az Úr Jézus tanítványa volt. Mégis talán egy kicsit többet lehet erről a Mátéról tudni, és ha többet tudunk róla, talán jobban megértjük ezt a karácsonyi történetet is. Mindenki emlékszik a Szentírásból arra a szakaszra, maga Máté is leírja úgy, hogy a nevét szerényen elhallgatja, Lukács aztán a nevét is megírja, hogy milyen módon hívta el tanítványnak Lévit, azaz Mátét, az Úr Jézus, a kapernaumi vámszedő asztaltól. Ez az ember föltette az életét arra, hogy gazdag lesz, föltette az életét arra, hogy minden módon gazdag lesz, és rendkívül jó úton járt e tekintetben. Hatalmas háza volt, ahol óriási vendég sereget tudott fogadni, és meg is tette ezt akkor, amikor Jézus betért a házába, meghívta az összes vámszedő ismerősét. Amikor az Úr a tanítványoknak egy jó részét már elhívta, és Jézussal jártak ezek a tanítványok, akkor egyszer Kapernaumban megállt a vámszedő asztalnál Lévivel szemben, és azt mondta neki, hogy kövess engem. Azt olvassuk, hogy akkor Lévi otthagyott mindent, és Jézushoz szegődött. Lévi, Máté, ahogy az Úr Jézus nevezte, pontosan tudta, hogy érdemes neki Jézushoz szegődnie. Ez a gazdag ember fölcserélte a rendkívül jól fizető és sok-sok fekete munkára alkalmat adó vámos tisztviselői állást az egyszerű Jézus követéssel. Aztán, amikor az első alkalommal aznap megrendezte azt a vendégséget a házánál, ahova meghívta a vámos barátait, már is szembefordultak vele a Jézus követők és a zsidók. Mi az, hogy Jézus egy vámossal ül le, egy vámszedővel ül le egy asztalhoz, és bűnösökkel eszik együtt? Rögtön Máté megtérésekor meg kellett neki tapasztalnia azt, hogy aki Jézushoz szegődik, az nem könnyű útra tér. És azt is meg kellett tapasztalnia, hogy az öröm, a Jézus követés öröme, az nagyon sokszor jár kereszthordozással, és időnként a kereszt túlságosan nehéz. Aztán Máté Jézus követése során, mint a tanítványok közül a kétségkívül legműveltebb, legiskolázottabb, azt a feladatot kapta Istentől, hogy olyasmiről írjon az evangéliumának a legelején, amiről más tanítvány nem tudott volna írni. A pásztorok nem igazán értettek a csillagászathoz, látták a csillagokat, tudták, hogy hogy járnak azok, és sok mindent ki tudtak olvasni a csillagjárásból, azonban azt, amit Máté leír az evangélium második fejezetében, rajta kívül senki nem tudta volna leírni. Honnan vette az információit? Máté az evangéliumot nagyjából az Úr Jézus születése után 70 évvel írta meg. Addig minden olyan dolog, ami Krisztussal kapcsolatos volt, szájhagyomány útján terjedt. Az első lejegyzések akkor váltak aktuálissá, amikor kezdtek meghalni az apostolok. Azok, akikhez lehetett fordulni, akiket meg lehetett kérdezni, hogy hogy is volt az igazán. Péter, Pál, István, Jakab és a többiek szép lassan elmennek. És nem marad olyan apostol, aki hitelesen el tudná mondani, hogy hogyan is történt. Arról nem is beszélve, hogy Krisztus születéséről az apostolok egyáltalán nem tudtak hiteles beszámolót adni. Ki volt ott közülük? Senki. Ki volt ott Jézus születésénél? Mária, meg József. Aztán odaérkeztek a pásztorok. A pásztorok is nagyon öreg emberek lehettek már ekkor, ha egyáltalán élt közülük valaki. József egészen biztosan nem élt. Volt ennek az eseménynek persze egy koronatanúja, nagy Heródes, de Heródes bizonyára nem tanúskodott volna a csillag mellett, és nem tanúskodott volna egyáltalán Krisztus mellett, mint Isten fia mellett, ha élt volna akkor se. De Heródes, ami mostani időszámításunk szerint Krisztus előtt 4-ben már halott. Sokszor elmondtuk, hogy az időszámításunk az hibás, az Úr Jézus a mi időszámításunk szerint Krisztus előtt 7-ben született. Akkor volt az a különleges, csodálatos csillagegyüttállás, ami aztán a bölcseket elvezette Mezopotámiából Betlehembe, és ezen az úton majd délután végigkísérjük őket. Ki az, aki elmondta a különleges csillag történetét? Ki az, aki olyan módon tudta elmondani ezt a csillagtörténetet, hogy Máté evangéliumából a mai napig szakemberek csak arra következtethetnek, hogy ez valami fantasztikus. Ki az, aki úgy tudta leírni ezt a történetet, és olyan módon tudta átadni Máténak a hagyományt, hogy Kepler annak idején elkezdett számolni. És sok száz évvel ezelőtt rádöbbent arra, hogy igen, hát itt tényleg volt egy csillag. Ez nem mese. Nem arról van szó, hogy Máté kitalált valamit. Nem arról van szó, hogy Mária lázálmában mondott valamit Máténak. Egészen másról van szó. És most néhány szót a bölcsekről. Azokról a bölcsekről, akik elindulnak Mezopotámiából, és megérkeznek Betlehembe, csillag után, csillagot követve, és megtalálják a gyermek Jézust. Amikor a Szentírás eredeti nyelvét kutatjuk, akkor kiderül, hogy ezeket a bölcseket a görög Biblia mágusoknak nevezi. Ez már egy támpont. Kik lehettek a mágusok? És egyáltalán miféle hivatás volt ez? Mezopotámiában, ahol a világ első igazán jól működő csillagvizsgálója épült, olyan papkirályok voltak a mágusok, akik mindenkinél jobban értették a csillagászatot, a matematikát, mindenkinél pontosabban ismerték a csillagok járását, olyan matematikai, fizikai, csillagászati ismereteik voltak, amelyek aztán az ő halálukkal, miután kihalt ez a rend, hosszú-hosszú évszázadokon keresztül elő se kerültek. Valami sötét középkorba zuhant vissza az emberiség. Abból a kultúrából, abból a különleges, magas szintű ismeretből, amiben Mezopotámiában éltek. Mezopotámiában a sumír kultúra volt az első, amelyről érdemes néhány szót ejtenünk. Az ő nyelvükön a mág azt jelentette, hogy tudás, az ús azt jelentette, hogy ész. Ez a szó összetétel mindenképpen a tudományra utal. Vannak persze, akik a mágus szót Indiából eredeztetik, és azt mondják, hogy a maha guruból származik, amiből lett volna a magiszter, és amiből lett volna a mágosz. Lehet, hogy így van. Egy biztos, hogy ezek a mágusok szakemberek voltak. Ezek a mágusok előre, nem egy évre, két évre, száz évekre előre ki tudták számítani azt, hogy milyen csillag együttállások lesznek majd, hogy milyen módon fognak esetleg üzenni a bolygók. Az, hogy a csillagászat és a csillagoktól való függés, az milyen fontos volt abban a korban, nyilvánvaló a Szentírásból is. Amikor Izrael népe megérkezik a Szentföldre, ahogy most nevezzük, Palesztinába, más dolguk sincs, és aztán hosszú évszázadokon keresztül más dolguk sincs, mint hogy harcoljanak a különféle természetimádó, különféle pogány őslakossággal szemben. Ennek a harcnak nagyon komoly értelme van, hisz Isten úgy mutatkozott be Izraelnek, mint akit nem lehet látni, és mint akit nem szabad kiábrázolni. És most elérkezünk ennél a gondolatnál egy olyan ponthoz, aminél érdemes egy kicsit megállni. Ha Mózesnek úgy mutatkozik be Isten a csipkebokornál, hogy vagyok, aki vagyok, ha Mózes tudja, hogy Isten nem szabad kiábrázolni, akkor teljesen természetes, hogy ebben a népben előbb vagy utóbb fölkél a vágy, hogy szeretnénk látni az Istent, szeretnénk látni a láthatatlant. Valahogy mégiscsak ki kellene ábrázolni. És a környező népek, azok a népek, amelyeket ott ők legyőztek, mind olyan Istennel rendelkeznek, akit lehet látni, akit lehet ábrázolni. Igaz, hogy rájönnek közben, hogy ezek az Istenek nem nagyon tudnak segíteni, de mégiscsak lehet őket látni. Ilyen istenei vannak Egyiptomnak, ilyen istenei vannak Mezopotámiának. Kellene tehát valamilyen módon Istennek láthatóvá lenni. És kialakul az ősi zsidó hagyományban, ahogy ez a Szentírásban is látszik, a proféciákban az a várakozás, hogy egyszer az Isten láthatóvá lesz. Egyszer az Isten közénk jön. Egyszer az Isten testet ölt. Igen, ez a profécia a Szentírásban hosszú évszázadokon keresztül él. Múlt vasárnap idéztem jó néhány ilyen proféciát, most nem térnék ki rá részletesen. De arról egy kicsit szeretnék szólni, hogy nem kizárólag a zsidók között él ez a várakozás, hogy testet öltsön az Isten. Azok a keleti népek, amelyek valamilyen módon közeledtek az egyisten hithez, egyikük másikuk el is érte ezt a hitet, különös módon gondolkodtak, és különös módon igyekeztek megfogalmazni a hitüket. Krisztus előtt 2000 esztendővel egy bizonyos Hermes Trismegistos, akinek a nevével azokat az iratokat jelzi a tudomány, amelyeket hermetikus iratoknak, tehát titkos iratoknak tartanak, beszél arról, hogy hogyan ölt majd testet Isten. A 15. században a teológusoknak egy része ezeket a régi 2000 éves iratokat úgy értelmezte, hogy Jézus Krisztus születésében teljesedett be a korábban, 2000 évvel korábban leírt, mondjuk így, profécia. Aztán, ha a Szentírást föllapozzuk, és Mózes 4. könyvéhez lapozunk, a 24. részhez, ott is egy rendkívül régi proféciát találunk, és ez a profécia egy mágustól származik. A mágust úgy hívták, hogy Bálám. Annyit tudunk róla, hogy Petor városából való, ez a város Észak-Mezopotámiában van, és annyit tudunk róla, hogy Moáb királya Bálát hívta meg onnan egy konkrét feladattal. Ennek a mágusnak az lett volna a dolga, hogy megátkozza Izraelt. Kicsit gondoljuk át ezt a helyzetet. Izrael jön Egyiptomból, és a Jordán környékén már csodák látszanak, és egyik király a másik király után esik el a csatákban Izraellel szemben. Kialakul Palesztinában egy nagy félelem. Mit lehet tenni ezekkel az izraelitákkal? Hogy lehet ellenállni nekik? A moábita király úgy gondolja, hogy itt csak az átok segít. Soha nem szabad elfelejtenünk, hogy a mágusok mágiája az kétféle lehet. Az úgynevezett fehér mágia és a fekete mágia. Nos, a fehér mágia azt jelenti, hogy áldani valakit, segíteni valakit. A sumér mágusoknak az volt a dolga, hogy a maguk különleges tudományával segítsék az embereket, hogy beszéljenek arról, hogy mikor milyen idő lesz, időjárás jelentés, hogy beszéljenek arról, hogy mikor mivel érdemes foglalkozni. Mert valamit megsejtettek, valamit megtudtak. Amit manapság a tudomány képes csak megközelíteni rendszerint, azt akkor tájt az emberek intuícióval legalább olyan jól, vagy sokkal jobban megközelítették. És azok, akik ezt tudták, azok fantasztikus értéket képviseltek a korabeli társadalomban. Nos, Bálám megérkezik Mezopotámiából, de óvatos ember, és azt mondja, hogy szeretném megnézni ezt az Izraelt, aztán majd holnap megátkozom őket. Aztán megnézi Izrael sátrait, és emlékszünk mindjárt a különleges ígékre, amelyek ott Mózes 4. könyvében elhangoznak, és emlékszünk arra is, hogy másnap Bálám azt mondja, hogy nem megy. Nem tudom őket átkozni. És elmond egy fantasztikus áldást, annak ellenére, hogy a király átokmondásra hívta. Az áldás így hangzik, így szólt Bálám, Beor fia, így szól az a férfi, akinek megnyílt a szeme, Nos, ilyen a fehér mágus. Így szól, aki hallja Isten mondásait, aki ismeri a felségestől jövő ismeretet, aki látja a mindenhatótól kapott látomást. Leborulva, de nyitott szemekkel. Látom őt, de nem most. Szemlélem, de nem közel. Csillag jön föl Jákobból, királyi pálca támad Izraelből. Ezt mondja a mezopotámiai mágus a királynak. A történet folytatódik, a mi mostani gondolatsorunk szempontjából lényegtelen. Látom őt, de nem most, szemlélem, de nem közel, csillag jön föl Jákobból, királyi pálca támad Izraelből. Milyen különös dolog az, hogy Isten azokat az eszközöket, amelyek rendelkezésre állnak, mert hogy más eszközök nem álltak rendelkezésre, fölhasználja annak a célnak az elérésére, hogy magáról beszéljen, hogy a jövőről beszéljen. Akkor tájt nem volt Biblia. Ószövetség se. Akkor tájt nem lehetett megkeresni az ígében, hogy vajon mit mondanak a proféták. Akkor tájt a megvilágosodott ember, a megvilágosodott szemű ember mondhatta el Isten üzenetét. Ilyen megvilágosodott ember volt Melkisédek, aki annak idején Ábrahámot megáldotta, és akinek Ábrahám tizedet adott. Melkisédek, Malkicedek, azt jelenti, hogy igazság királya. Aztán ő az, akiről úgy is beszél a Szentírás, hogy Sálem királya, Jeruzsálem királya. Nos, amikor Ábrahám elindul úrvárosából, Mezopotámiából, és bejárja pontosan ugyanazt az utat, amelyet majd sokkal később a bölcsek bejárnak, hogy Betlehembe érkezzenek Jézus jászol bölcsőjéhez, akkor ez az Ábrahám kap egy különös ígéretet, és kap egy különös áldást is, szintén valakitől, aki az igaz Isten szolgája, de Ábrahám azt se tudja, hogy ki az igaz Isten. Melkisédek, Malkicedek megtanítja rá. Valami különös dolog, ahogy az Isten dolgai összeállnak. És nehogy azt gondoljuk, hogy Isten abban a történelmi korban, ami Ábrahám előtti, vagy abban a történelmi korban, ami Jézus előtti, nem törődött a világgal, nem törődött a népekkel, nem törődött azokkal, akik keresték őt. Olyan módszereket engedett meg, és olyan utakat járatott végig, amelyekkel alkalmasint a tudomány, alkalmasint az angyalok vezetik Jézushoz azokat, akik őt igazán keresik. És hadd említsek még egy harmadik eseményt. Mezopotámiában, ahol a káldeusok, akik között rendkívül sok mágus volt, uralkodtak, és ahol egymást váltották a világbirodalmak, elérkezett egy olyan korszak, amikor a káldeusok hatalma letűnt, és a pártusok, a perzsák egyik törzse foglalták el a birodalmat. Ez a birodalom jó 500 évig virágzott, manapság nagyon keveset tudnak róla a történészek is. Pedig ez a birodalom körülbelül ugyanolyan erős volt, mint a római birodalom, és folyamatosan vetélytársa. Nos, ezek a pártusok úgy döntöttek, hogy nekik a csillagászatra nem lesz szükségük, végleg nem lesz szükségük arra, hogy a csillagászok ilyen magasrangú uralkodók, tulajdonképp királyi rangban levő emberek legyenek itt Mezopotámiában. Megszüntették tehát ennek a rendnek a támogatását. Azonban a mágusok egy részét, nem keveset, Babilonba telepítettek, és Babilonba újjáépítették, fölvirágoztatták azt a csillagvizsgálót, ami ott sok száz év óta nagyon jól működött. Maradt tehát Babilonban egy olyan csillagvizsgáló csapat, akikkel kapcsolatosan úgy döntöttek az új rend urai, a pártosok, hogy nekik szükségük van rájuk. De adódott egy csomó olyan mágus is, aki azt mondta, hogy most mit csinálunk mi itt tovább? Nincs munkánk. és szétszélettek. Ezeknek a mágusoknak egy jó része Szíriában telepedett le. Abban a Szíriában, ahol az első keresztény gyülekezetek alakultak, Jeruzsálem után. Hova is ment Saul üldözni a keresztényeket? Hát biztos emlékszünk még rá, milyen úton világosodott meg. Hát a damaszkuszi úton. Damaszkusz Szíria fővárosa volt. Mint ahogy Antiókia, ahol először nevezték a keresztényeket keresztyénnek, Antiókia Szíriának az egyik legnagyobb városa volt. A keresztények a jeruzsálemi nagy keresztény üldözés kezdetén, amikor Jakab apostolt kivégzik, és menekülniük kell, Szíriába menekülnek. Damaszkuszba, Antiókiába és máshova. És hova mentek a mágusok? Hát a mágusok is Szíriába. A mágusok egyik legfontosabb városa Damaszkusz lett. És érdekes, Máté apostol az Úr Jézus mennybe menetele után jó 12 esztendőt tölt Szíriában, Damaszkuszban. Ugyanhonnan tudta Máté, hogy hogyan is ment ez a csillag? Ugyanhonnan tudta Máté olyan pontosan leírni, hogy aztán Kepler elkezd kutatni, és azt mondja, hogy utána kell nézni ennek az egész csillag dolognak, mert ez nem egy mítosz. Ugyanhonnan tudta? Azóta egy hatalmas könyvtárat tártak föl, amely semmi másról nem szól, csak a mágusok csillagvizsgálatairól, sok ezer agyaktáblával. A sok ezer agyaktáblából eddig összesen néhány tizet sikerült elolvasni, megfejteni. Ez a szám néhány százra fog nőni hamarosan, de hol van még a tízezrektől? És milyen különös az isteni gondviselés ezek között, az agyaktáblák között, amelyeket sikerült megtalálni is, meg megfejteni is, elolvasni is. Három is akad, ami a betlehemi csillagról szól. Nos, azok a mágusok, akik Szíriában voltak, egészen biztosan találkoztak Mátéval. Egészen biztosak lehetünk abban, hogy az információ az nagyon precízen átment tőlük. És Mátének más dolga se volt, csak az, hogy a hosszúra nyúlt szakmai beszámolót valahogy lerövidítse, és leírja nekünk, mondanám most így, hogy magyarul is világosan, persze hát arámul írta, és nem is annyira világosan, mint ahogy mi most ezt itt értjük. Amikor Jézus megszületett a judeai Betlehemben, Heródes király idejében, ime bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték, hol van a zsidó királya, ezt is tudták, aki most született, ezt is tudták, mert megláttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Aztán a csillagról még sok mindent elmond Máté. Most azonban lapozzunk át a galáciai levélhez. És próbáljuk valamilyen módon karácsony üzenetét megtalálni. Heródes, aki akkor uralkodott, ahogy Máté megjegyzi, Heródes király idejében, a nagy dinasztia, a heródesi dinasztia második uralkodója volt. Az édesapja nagyjából 10 évig uralkodott, Krisztus előtt 47-ben kapta ezt a megbízatást, és Krisztus előtt 37-től Krisztus előtt 4-ig uralkodott a mi nagy heródesünk. Ez a nagy heródes edomita származású volt, és zsidó király lett belőle. El lehet képzelni, hogy mennyire gyűlölték a zsidók. Ez a király kiválóan értett ahhoz, hogy hogyan kell a római császárokat lekenyerezni. És teljesen mindegy volt neki, hogy ki volt a császár Rómában, a római császár mindig jó barátja volt. Mert ismerte azokat az utakat, amelyek ma is kiválóan működnek a politikában, hogy mekkora ajándékot kell adni valakinek ahhoz, hogy támogató legyen. Nos, mindig nagyobb ajándékot adott. Amikor egy-egy új császárral találkozott, olyan óriási mennyiségű kincset vitt neki, hogy a császár, egy konkrét esetet hadd mondjak, aki egyébként Kleopátra tanácsára rendelte magához, és megpróbálta őt beszorítani, és megpróbálta őt fegyelmezni. Nos, a császár Antonius úgy döntött, hogy nem Kleopátrára hallgat, hanem Heródesre. Furcsa döntés. És ez a ravasz Heródes mindig el tudta ezt érni. Krisztus előtt 4-ben már halott, de előtte talán az uralkodásának az egyik legborzalmasabb tettét végbeviszi, emlékszünk az ígéből, végbeviszi a betlehemi gyerekgyilkosságot, mert Jézust meg kell ölni. Erre a gyerekgyilkosságra, a parancs kiadására Krisztus előtt 7-ben került sor. Az Úr Jézus születésekor, nem sokkal utána. Milyen különös dolog. Ugyanebben az évben ölette meg 2 saját fiát, előtte nem sokkal az összes többit, a feleségét, az anyósát, és egyáltalán senki nem maradt a Heródes családból életben, mert hogy félt a felesége rokonságától, aki a zsidó királyi család, a Hasmoneusok sarja volt. Valami olyan félelem élt benne, és hogyha olvassuk az ígét, ugye emlékszünk rá, hogy milyen borzalmas ember lehetett ez a Heródes. Nos, ez a Heródes már nincs. Egy ilyen király a betlehemi gyermekkel szemben veszít. Ki ez a betlehemi gyermek? Ki ez a betlehemi gyermek? Mária tudja, József tudja. Rajtuk kívül senki. Aztán a pásztorok megtudják, aztán a bölcsek megtudják. És elkezd terjedni a hír, és elkezd terjedni az evangélium. És Jézus végigéli a maga életét, és aztán Pál, aki a damaszkuszi úton megtér, a galáciaiaknak ezt mondja. De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Ki ez a betlehemi gyermek? Az Isten fia. És miért jött? Hogy mi is az Isten fiai legyünk, hogy az Isten családjába kerüljünk. Nos, ez karácsony nagyon röviden összefoglalható üzenete. Ezen a mai reggelen, ahol leültünk, találtunk 2 kis füzetet. Az egyiknek az a címe, hogy a keresztény ember hitbeli nyugalma. Mindenkit arra buzdítok, hogy vigyük magunkkal ezt a füzetet, és majd amikor lesz egy kicsi időnk, olvassuk el, hogy hogyan is lehet igazán hitbeli nyugalma a keresztény embernek. És egy másikat, aminek az a címe a zöld füzetben van, a Titanic utolsó órái. Azért tettük ki ma a padokra ezt a 2 füzetet, mert szeretném, ha erről az idei 2002-es karácsonyról valami tárgyi emlékünk is lenne. Különösen is gondolok itt a Titanicról szóló beszámolóra. A filmet gondolom nagyon sokan láttuk, ami természetesen hagyományokra, beszámolókra épülve készült. Ezek közül a beszámolók közül olvashatunk néhányat ezen a kis fehér lapocskán. Én most egyet említenék meg. A Titanic rádiósa éjszaka más se csinált, csak vette a gratuláló táviratokat. Vette a gratuláló üzeneteket. És nagyon élvezte ezt a helyzetet. Az óriás hajó, amekkorát még soha ember nem csinált, nagy sebességgel közeledett a jéghegyhez, és amikor a környékben levő egyik hajóról a jelzések érkeztek, és az üzenetek érkeztek, hogy jéghegyek vannak, veszélyes a víz. És ez sokszor érkezett, egymás után. Akkor a rádiós dühében, hogy zavarják az üdvözletek érkezését, belekiabált a rádióba, hát úgy szép angolsággal azt mondta, hogy shut up. Ugye ezt, ha úgy durván akarjuk lefordítani, akkor szószékről nem igazán jó szó szerint. Tehát mondanám úgy kulturáltabban, hogy csönd legyen. Mindenki gondolja hozzá, hogy hogy lehet ezt mondani durván. A másik hajón a rádiós megsértődött, aztán ott hagyta a rádiós fülkét, ő vele ne beszéljenek így. Amikor a Titanic rádiósa a tragédia bekövetkezte után elkezdte leadni az SOS jeleket, és elkezdte kérni a segítséget, a másik hajón a rádiós fülkében nem volt senki. SOS. Mentsétek meg lelkeinket. Az angol szöveg rövidítése. Csak éppen nem hallotta senki. Azok a hajók, amelyek a közelben voltak, és volt néhány hajó a közelben, úgy gondolták, hogy ünnep van. Hisz a Titanicon egyáltalán nem volt egyetlen vészjelző rakéta sem. És vészjelző rakéták helyett tűzijáték rakétákat lőtek föl. Akik látták, azt mondták, hogy ünnepelnek a Titanicon. A Titanic közben süllyedt. SOS. Azt hiszem, hogy mindjárt értjük, hogy mi köze van ennek a néhány gondolatnak karácsonyhoz. Jézus megérkezik, betlehemi gyermek. Kik ismerik föl? Néhány okos ember Mezopotámiában, akik elindulnak megkeresni, és viszik a maguk ajándékát. Néhány pásztor, akik valami angyalokról beszélnek. A hajó süllyed, ezzel senki nem foglalkozik. A zenekar egyenlőre talpalávalót játszik. Igen, ilyen a mi életünk, és ilyen a mi világunk. És milyen jó lenne, ha vagy az okos emberek közé tartoznánk, akik értenek a csillagjáráshoz, és megtalálnánk a gyermek Jézust, a messiást, vagy a pásztorokhoz, akik ugyan nem értenek a tudományhoz, de elhiszik, hogy vannak angyalok. És az angyali üzenetre megérkeznek Betlehembe. És megtalálják a mi urunkat, a messiást, akit 2000 évvel születés előtt már pogányok vártak. 1200 évvel születés előtt a mezopotámiai mágus Bálám arról beszélt, hogy csillag származik Jákobból, és királyi pálca Izraelből. A kumrániak, akik nagyjából 200 évvel az Úr Jézus születése előtt jöttek vissza a babiloni fogságból, és megalakították a maguk a hegyi a vallásos csoportját, és akik várták az igazság tanítóját, ugyanannak az igazságnak a tanítóját, akiről korábban 2000 évvel már beszéltek. Nos, ezek a kumrániak is messiást várnak. És mi ebben a mai 21. században, a harmadik évezred kezdetén szintén messiást várunk. Ki miért? Többnyire politikait, mint a zsidók, aki megoldja a gondjainkat. És akkor érkezik egy gyermek. Hit kell ahhoz, hogy valaki a betlehemi gyermekben fölismerje a világ urát. És milyen jó, hogy azóta ez a gyermek felnőtt. És milyen jó, hogy mi fölismerhettük. Amikor ma délelőtt hálaadásra nyílik majd a szívünk, és egyáltalán ebben az idei karácsonyban megpróbáljuk őt közelebbről megismerni. Ne feledkezzünk meg, hogy ahhoz, hogy üzenetet vegyünk Istentől, ahhoz ott kell lenni a rádiós szobában. És most a rádiós szobát hadd azonosítsam Jézus szavai alapján azzal a csendes szobával, ahol az embernek be kell mennie ahhoz, hogy meghallja Isten hangját. Csönd, béke. Hadd legyen ez a részünk és az Isten jelenés 2002 karácsonyán. Amen.